Recording in progress.
Felolvassuk egy igerészt. 2 Korintus. Mostanában olvasom a 2 Korintust, úgyhogy sokszor jön a 2 Korintus most ide. De nem baj, az nagyon jó. A 2 Korintus 2.11-et olvasom föl. Ez, amit múltkor Isten szívemre helyezte, hogy ezt hozzam el. És legyen egyszer erről szó. Nyilván többször is, de megkeresem mondat elejét, az a 10-es vers. Akinek pedig ti megbocsátotok valamit, én is. Mert ha én is megbocsátottam valamit, ha valakinek megbocsátottam, értetek tettem Krisztus színe előtt, hogy be ne csapjon minket a sátán, mert nem ismeretlenek előttünk az ő szándékai. Ha King James fordítást nézzük, akkor azt mondjuk, hogy ne előzzön meg minket, ne előzzön be, vagy ne... Igen. Ne előzzön le minket a sátán, mert számunkra nem ismeretlenek az ő eszközei. Tehát device-ról van szó. Az ő módjai, módszerei, trükkjei nem ismeretlenek számunkra. És ez, ami szeretném egy picit megnézzünk együtt, hogy azt mondja Pál, hogy nem ismeretlenek számunkra a sátánnak a trükkjei, a sátánnak az eszközei. Nem tudom, hogyha van jobb fordítás, az advantage, de minden lényeg az, hogy ne vágjon be elénk, ne használjon ki minket. És mielőtt belemennénk ebbe, mondjuk ki a nyilvánvalót. A tudatlan ember veszít. Ugye van ez a mondás, hogy a törvénynek a nem ismerete nem mentesít fel alóla, mert lehetne azt mondani, de hát én nem tudtam. Hát én nem ismertem valamit, akkor hogyan lehetnék felelős valamiért, de ez nem így működik. Tehát nyilván, hogy is mondjam, tanár azt mondja reggel, bejön, hogy na akkor röbb dolgozat erről a témáról, csak még nem tanultátok. Akkor így lehetne, bocsánat, tehát erről nem volt még szó. Nyilván a tanár attól még megteheti, hogy megiratja a dolgát, aztán nyilván annak lesznek következményei, tehát gondolom akkor néhány kedves szülő a pedagógussal szívhez szólóan beszélget, vagy igazgatóval, de vannak helyzetek az életben, amikor ha valamit nem tudunk, attól még ugyanúgy viseljük a következményeit. Annak, hogy nem tudjuk. Köszönöm, igen. Tanárnak mindig igaza van. Tehát, ha valamit mi nem ismerünk és nem tudunk, annak a következményeit ugyanúgy megszívjuk. És erről beszél Pál, hogy ne hagyjuk, hogy a sátán minket izébe csapjon, mert nem ismeretlenek számunkra a trükkjei. Hogyha tudatlanok lennénk a sátán trükkjei kapcsán, akkor mi lenne? Becsapna minket. Átvágna minket. Kihasználna minket. Tehát a tudatlanság, az ismeretnek a hiánya, az probléma, mert az ember meg fogja szívni miatta. Ezért is fontos, hogy tanuljunk dolgokat, mert akkor nem fogjuk megszívni. Tehát nem tudom, vezetési rutin. Tehát, hogy az ember ugye, ahogyan sokat vezet, idővel fölépít egy rutint, hogy hogyan kerülje el a balesetet. Tehát aki friss jogosítványa van, az veszélyese volán mögött. De nyilván részt kell venni a forgalomban, és a többiek, a rutinosabbak, azok majd nem tudom, igazodnak, hogy óvatosan vezetnek, de ha az embernek nincs ismerete, akkor bele fog menni veszélyes helyzetekbe. Én is követtem el még friss jogosítványosként néhány hibát. Emlékszem egyszer a Szent János kórház, ott van a marha nagy kereszteződés, és egy tél volt, és ilyen brutál nagy hó, de úgy, hogy hófehér volt az út. És késő este volt, ilyen este 11, és mentem befelé a Szilágyi Erzsébet fasor felől, és lámpa pirosra vált, én rátapusok a fékre, autónak megy tovább, ugye. És totál átmentem az egész kereszteződésen, nem tudtam megállni. Csak simán, nem volt rutinom még abban, hogyha havazik, akkor az ember, nem tudom, tízszeres távot hagy, és úgy elnyúlt a féktávom. Jó, hogy hál' Istennek sehol senki nem volt, nem jött senki. A rendőr kevésbé izgatott volna, de senki nem jött oldalról, nem volt baleset, de simán bementem a kereszteződés közepébe. Azóta már megtanultam, hogy vannak helyzetek, amikor óvatosnak kell lenni. Tehát, ha az embernek nincs... Tehát, ugye ez benne van a nyilvánvaló, de ezzel még egy picit pörgök, mert értsük meg, hogy ha valamit nem ismerünk, nem értünk, nem tudunk, meg fogjuk szívni. Tehát fontos, hogy tanuljunk meg dolgokat, értsük meg dolgokat. Ez általánosságban igaz. Föllapozok egy igét, amit szoktak idézni szintén a Hóseás könyvéből ennek kapcsán. Hóseás 4:6. Hóseás 4:6 azt mondja, elvész a népem, mert ismeret nélkül való. Azt mondja az ige, azt mondja a prófétán keresztül Isten, hogy az ismeret nélkül való nép elvész. És most itt nyilván az Istennel kapcsolatos dolgoknak az ismeretéről van szó, a törvény ismeretéről. Szoktam mondani, hogy az is, azt hiszem valamelyik Zsoltárban van, hogy amelyik nép elfelejti Istent, elvész. Annak a népnek vége, aki elfordul Istenről, tudomást sem vesz róla. És ilyet most sokat látunk tőlünk, inkább nyugatabbra. Hogy teljesen megtagadni a kereszténységet, a Istenről tudomást sem venni. Ezeknek az országoknak, népeknek megvannak számlálva az évei. Nem fognak fennmaradni. Az ige ezt mondja. Tehát elvész az én népem, hogy is mondja, elvész a népem, mert ismeret nélkül való. Az ismeret nagyon fontos. Nagyon fontos. És itt az ördögnek a trükkjeiről van szó. Kell ismernünk az ördög trükkjeit, hogy ne tudjon azon keresztül minket kihasználni. Érdekes, hogy a magyar fordítás azt mondja, hogy nem ismeretlenek számunkra az ő szándékai. És egy picit nézzünk meg néhány, nem lesz teljes a lista, de az ige azért nyilvánvalóan beszél néhány dologról, mik az ördögnek a szándékai. Kezdjük ott, hogy el akarja lopni tőled az igét. Téged el akar választani, külön akar választani az igétől, Istennek a szavától. Nem akarja, hogy te benned ott legyen Istennek az igéje. Ugye ennek a legjobb példája, a magvető példázata, gyorsan föllapozom, Máté 13. Ugye azt hiszem a Mátéban van az, hogy Jézus meg is magyarázza a tanítványoknak a magvető példázatát. A magvető példázatát szerintem már hallottátok. De nézzük meg, amikor Jézus magyarázza a 19-es vers. 18-tól olvasom. Ti most azért halljátok meg a magvető példázatát. Amikor valaki hallja a mennyek országáról szóló igét, de nem érti, eljön a gonosz, és kiragadja a szívébe vetett magot. Ez az, amelyik az útfélre esett. Tehát mit akar csinálni az ördög? Az igét kiragadni az ember szívéből. Miért? Mert hogyha nem ragadja ki, és ott marad a szívedben, és ez gyökeret fel, és felnövekszik, és gyümölcsöt terem, akkor ő bajban van. Akkor Isten országa növekszik, az ő országa pedig zsugorodik. Tudja jól, hogy az ige számára egy komoly veszélyt jelent, de az ige nem ez jelent veszélyt a Biblia, amit kinyomtattak, hanem az az ige, ami az ember szívébe behullik, és gyökeret ver. És megváltoztatja az ember életét. Ez komoly veszély az ördög számára. Tehát az ördögnek az egyik célja, hogy téged az igétől külön válasszon. És ezt mindenki meg tudja nézni magába, hogy az ő életében ez hogyan működik. Nincs rá időd, nem tudom, mindig közben jön valami. Tehát ebben az embernek nyakasnak, makacsnak kell lenni, már pedig én az igét olvasom, minden nap olvasom. Hogyha ez az igazság, hogyha egy nap azt mondja az ember, hogy most nem olvastam igét, mert nem volt rá időm, akkor az ördög elérte a célját aznap. Ez az ő célja. Semmi jó nem fog ebből következni. ne adjuk meg neki ezt a luxust, hogy az ő céljáját elérje. Az igétől el akar választani. Aztán mit akar? Még a János 10.10-ben olvassuk azt, gyorsan fölapozom, János 10.10, Jézus mondja, hogy ugye a jó pásztornál mondja, hogy a tolvaj nem másért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. A tolvaj, az ördög nem másért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Az életedet akarja. Máshol mondja Jézus az ördögről, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Ennek a felese tréfa. Embergyilkos volt kezdettől fogva, a te életedet akarja elvenni. És nyilván fizikailag is, de ebben benne van az örömöd, tehát lopni, elvenni tőled, ami számodra fontos, pusztítani, ami a számodra fontos, ez az ő célja? Nem ismeretlen a célja számunkra. Tudjuk jól, mit akar. Jézus megmondta, leleplezte. El akar venni tőled, ami a tiéd, és végső soron, legvégső soron az életedet akarja elvenni. Most eszembe jut egy Jób könyvébe, és ott Sátán kikéri magának Jóbot, és mit mond neki, hogy rendben, ami az övé, arra ráteheted a kezed, de az életét nem, azt nem. Miért mondta neki? Mert az életét is akarta volna. Nyilván azt is akarta, meg akarta ölni. Tehát az ördögnek a szándéka, hogy téged elválaszol az igétől, lopjon, öljön, pusztítson, illetve, és itt most Pál apostol, amiről beszél, az az, hogy megrontsa az egyházat belülről. Felolvasom nektek Júdás levelének az első, mondjuk egy fejezete van, a negyedik verset. Júdás 1.4. Hát, olvassuk a hármast is. Szeretteim, mivel hogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak nektek a közös üdvösségről, szükségesnek tartottam buzdítóan írni, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer s mindenkor a szenteknek adatott. Amen. Mert belopódzott közétek néhány ember, akiknek már régóta megvan írva az ítélete. Istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra fordítják, és az egyedüli urat, ami urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Vannak más igék is, amik erről szólnak, hogy az ördög igenis direkt fog embereket küldeni az egyházba, a gyülekezetekbe, hogy belülről azt bomlassza. Ugye azt mondja az ige, hogy aki viszájtszít testvérek között, azt Isten gyűlöli. Ezt példabeszédek könyvében ezt olvassuk. Tehát az ördögnek ez egy célja, hogy bomlassza belőle az egyházat. Miért? Azért, mert Jézus építi fel az egyházat, és az egyháznak nem fog tudni még a pokol kapuja sem ellenállni. Az egyház dicsőséges egyház, az egyház Istennek a teste, Krisztusnak a teste itt, amelyik diadalt vesz az ördög felett. Nem tud ellenállni az ördög neki. Mit tud csinálni? Belülről bomlasztani tudja. Ezt próbálja. Ez az ő célja. Ez az ő szándéka. Hogy a gyülekezeteket, az egyházat bomlassza. És sajnos azt kell mondjam, hogy ez egy így körbenézve, így a világon meg a gyülekezetekben, sajnos ez egy olyan taktika, amit túl sok sikerrel csinál. Túl sok sikerrel csinálja. A sátán küzd ellened, és nem szabad luxus tudatlannak maradni az ő trükkjeivel szemben. Az egy luxus, nem engedheted meg magadnak, hogy ne tudj az ő trükkjeiről. Erről beszél Pál. nem ismeretlenek számunkra az ő trükkjei. Hát beszéljünk picit erről, hogy milyen trükkökről van szó. Összegyűjtöttem néhányat, és ezek mind-mind azért fontosak, hogy ezekről beszéljünk, ezeket értsük, mert így tudjuk megakadályozni, hogy egy-egy területen a sátán legyőzön minket. Nézzük csak az eredeti igeverset, a 2 Korintus, mennyi volt 2 Korintus 2.11, igen. Ott mi a kontextus, miről beszél Pál apostol? Az 1 Korintusban beszél arról, hogy volt valaki a gyülekezetben, aki parázna kapcsolatban él, és hogy az ilyennel nem lett volna szabad közösséget vállaljanak. És Pál apostol megírta nekik, hogy szakítsák meg vele a közösséget. Tehát egy testvér a gyülekezetben, aki nyilvánvaló módon bűnben él, tehát édesapjának a feleségével tart fönt szexuális kapcsolatot, ezt írja, így írja Pál, tehát nem az édesanyját írja, hanem édesapjának a feleségét, nem tudom igazából, és azt mondja, hogy ilyen még a pogányok között sincsen. Tehát ezt meg kell szakítani a közösséget vele, ezt írja Pál. Aztán a 2 Korintusban már azt olvassuk, hogy ez az ember, tehát megtette a gyülekezet, amit Pál apostol kért tőle, és ez az ember megbánta a bűnét. És ezt mondja nekik Pál, hogy most viszont fogadjátok vissza, fejezzétek ki iránt a ti szeretetet, tehát ne maradjatok megbocsátás nélkül, vagy ne járjatok megbocsátatlanságban, mert hogy ez a sátánnak az egyik trükkje. És ez a kontextusa ennek az igeversnek, és ez nyilvánvalóan a legelsőt már meg is mondja nekünk, hogy a meg nem bocsátás egy trükkje a sátánnak. Amikor valaki valamit nem tud megbocsátani egy másik embernek, akkor az ördög ott nagyon boldog. Mert ez egyik trükkje, amin keresztül ő tud munkálkodni. A meg nem bocsátás, amikor valaki haragot hordoz a szívében, vagy csak nem tudja elengedni, nem tudja Istennek átadni, odaadni, aki rábízni, ez a sátánnak a trükkje. Ne járjunk meg nem bocsátásban. Fölolvasok Jakab leveléből, meg a 1 Péterből egy igeverset, a Jakab 5.16-ot olvasom föl. Ott azt mondja, hogy valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. A bűnök megvallása egymásnak a kapcsolat helyreállásáról szól. Amikor helyreállnak kapcsolatok. És azt mondja, hogy meggyógyuljatok. És imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nem tudom, hogy azért van az, hogy ha nincsen rendben a... ez egyre keményebb. Már fekvő támaszokat nyomnak. Tehát nem tudom, hogy a sorrend az, hogy ha nem áll helyre a kapcsolat két ember között, akkor nem fog imádkozni egymásért, és ha nem imádkozik egymásért az a két ember, akkor nincs gyógyulás. Vagy pedig a kapcsolat helyre nem állása önmagában okozza azt, hogy nincs gyógyulás. De itt konkrétan a fizikai gyógyulásnak az egyik tényezőiről van szó. Hogyha nincs helyreállva két ember között a kapcsolatot, korlátja van a gyógyulásnak. Erről beszél Jakab. És 1 Péter pedig megint egy érdekes dolgot mond. Péter, csak az 1 Péter levele. 1 Péter 3.7 azt mondja, hogy hasonlóképpen ti férfiak megértően éljetek együtt feleségetekkel, a gyengébb nemet részesítsétek tiszteletben, mint örökös társakat az élet kegyelmében, hogy imádságaitoknak ne legyen akadálya. Tehát én azt hiszem, hogy általánosíthatunk bármelyik, tehát férj-feleség-feleség-férj vonalra, bár itt Péter a férjeknek mondja, hogyha a feleségeikkel nem megértően élnek együtt, az akadályozza az imádságukat. Megint ott vagyunk, hogy valami akadályozza az imádságot, két ember között a kapcsolat, és ennek következménye lehet az, hogy nincs gyógyulás. És megint a betegség az ördög akarata az ember életében. Tehát ez egy trükk. Ez egy trükk. A meg nem bocsájtás a sátánnak egy trükkje. Egyikünk sem él abban a luxusban, hogy ezt megengedheti magának. El kell engedni a dolgokat, Istenre kell bízni őket. Menjünk a következőre, majd még egy föl fogom sorolni a végén őket. Isten igé, Isten szavában és Isten jóságában a kételj. ezeket most így gondolkoztam, imádkoztam, hogy mik is úgy jöttek ez a lista. Kételkedés Isten szavában, kételkedés Isten jóságában. Ennek a klasszikus példája az 1 Mózesnek a legeleje, ahol a kísértő szóba 1. Évával, és mit mond neki? Azt mondja, hogy 1 Mózes 3-4, a kígyó pedig azt mondta az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja Isten, hogy amelyik napon esztek abból, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Tehát mi történik itt az elrendő bűnnél, a bűnesetkor? Isten mondja azt Ádámnak, hogy ehettek a fának a gyümölcséből, a fák, minden fának a gyümölcséből, kivéve ennek az egy fának, a jó és a rossz tudása fájának a gyümölcséből ne egyenek, mert akkor meghalnak. Azon a napon, amikor esznek. A sátán pedig trükközik, Évához megy oda, nem Ádámhoz, Évához, aki nem Istentől hallotta, hanem Ádámtól hallotta ezt a parancsolatot, és mit annyira klasszikus, hogy ez történik, az elejétől nézzük meg. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, amelyet az Úristen teremtett, és azt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Tehát egy hazugsággal kezd. Hogy tényleg azt mondta Isten, hogy nem ehettek egy fáról sem. Tehát kezdjük ott, akkor éhen haltak volna. De tudjátok, hogy ha egy hazugsággal kezdtek, akkor egyből mi jön ki az emberből, hogy ki akarja azt javítani? Éva azt mondja egyből, kijavítani akarta. Az asszony így válaszolt a kígyónak. A kertfájának gyümölcséből ehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, amely a kert közepén van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se érintsétek, hogy meg ne halljatok. Ezt nem mondta Isten, hogy ne érintsétek egyébként. Tehát Éva már rosszul, pontatlanul idézi azt, amit Ádámnak mondott Isten. Tehát ez egy trükk az egész. És mit csinál? Mi a trükk? Bizony, elbizonytalanítani, hogy mit mondott Isten. Ezt most nem kerestem ki, de eszembe jut. Ugye a másik klasszikus példa, Jézus a Jordánban megkeresztelkedik, megnyílik az ég, alászáll a Szentlélek, galambhoz hasonló formában, hang hallatszik a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, hallható hangon. A lélek Jézust kiviszi a pusztába, és a sátán mit mond neki? Ha te valóban Isten fia vagy, akkor parancsold meg ennek a kőnek, hogy váljon kenyérré. Egyből mit csinál? Megint az igétől akarja elválasztani Jézust, mert ugye Isten megmondta, hogy ő az ő szeretett fia. És egyből a kételyt ébreszti benne, ha valóban így van. És ehhez mi is tudunk viszonyulni, hogy Isten mondott nekünk valamit. Isten a szívünkben valamire bátorított, biztatott minket. És aztán jön egy hang, hogy tényleg ő mondta, biztos úgy volt. Biztosan. Tehát, hogyha még félre is értettük Istent, szerintem Isten nem így fog minket helyre tenni, hogy biztos. Biztos. Tehát még hogyha félre is értettük, Isten nem így fogja kijavítani. Hogy bennünk kételyt kelt. A kételj, a kételkedés ebben a kontextusban egy ördögi trükk, azt kell mondjam. És ugye, hogyha Évának meg a kígyónak a párbeszédét nézik tovább, mit mond neki? Azt mondja, hogy ha nem tudja Isten, hogy amelyik napon esztek, abból megnyílik szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten jónak és gonosznak tudói. Tehát azt mondja a kígyó neki, hogy Isten neked rosszat akar. Valami jót visszatart tőled. Te sokkal jobb lehetnél, sokkal többed lehetne ennél, de Isten ezt nem akarja. Ő nem akarja, hogy neked annyira jó legyen. Ez volt, amit mondott a kígyó neki. Tehát Istennek nem csak a szavát, hanem a karakterét is támadja az ördög. Hogy Isten nem jót akar. Igen, 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 megteremtett, igen, igen, adta ezt a ízét, igen, 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 de hát ennél sokkal több jobb lehetne, és ő ezt nem akarja. Tehát Istennek a jóságát is támadja. Ez is egy trükkje az ördögnek. Akkor néhány további trükk, mint olyan, az, hogy nem létezik. Ez is egy manapság, ez szerintem ezt rengeteget használja, ezt a trükköt. Ugye azt mondja az Efézusi levél, Efézus 6.12, lapozzuk föl. Efézus 6.12, mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek az ég magasságában vannak. Tehát, amikor egy keresztény embernek konfliktusa van egy másik emberrel, nem azzal az emberrel van a probléma, hanem a mögötte levő sátánnal, a mögötte levő ördögi erővel. De az ördög ugye elhiteti azt, hogy ó, itt nem erről van szó. Ne. Ez egy másik ember, más a vélemény, másképp látja a dolgokat, hát nekem toleránsnak kellene a másik ember véleményével kapcsolatban, hát együtt élünk, te ezt gondolod, én ezt gondolom, el kell fogadni, tralala. Most igen, egy társadalom úgy létezik együtt, hogy különböző nézetű emberek együtt élnek, ez, de nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az ördög egyik trükkje, hogy szépen elbújik. Hogy nem, hogy mint hogyha kiszállna az egészből. Ő mozgatja a szálakat csomó esetben, de elhiteti veled, vagy másokkal, de mondjuk, hogy beszéljünk róla, elhiteti veled, hogy ő nem létezik. Hogy ez a probléma nem szellemi eredetű. Vannak, amikor szellemi problémát az ember fizikai problémának tart, van, amikor fizikai problémát szelleminek tart. Mind a kettő van. Jó az embernek fölismerni azt, hogyha egy probléma szellemi probléma. Miért? Mert szellemi küzdelmeket fizikailag nem lehet megvívni, fizikai küzdelmeket szellemileg nem lehet megvívni, hogyha betörnek hozzád otthon, jönnek a bunkós bottal, imádkozhatsz, de nem imádkozni kell akkor. Akkor nem imádkozni kell. De hogyha valaki piszkál téged, valaki téged rátszál, akkor meg nem furkosbottal kell megverni, mert ez meg egy szellemi dolog. Ott meg az imádságnak van a helye. Tehát az ördögnek az egyik trükkje, hogy elhiteti velünk, hogy nincs. Vagy egy másik trükkje, ez mind-mind arról szól, hogy nekünk milyen képünk van az ördögről. Elhiteti, hogy ő nagyobb, mint amekkora valójában. És én nem tudom miért, ugye szerintem aki járt a CBC-re, vagy Vomeket hallgatott, az ő bizonyságtételét hallotta már erről, ami egy nagyon jó bizonyságtétel, most nem mondom el. De abban, és szerintem ez az a kultúrának a hatása, hogy az ember mire fölnő, rengeteg olyan, nem tudom, horrorfilmeket lát, meg nem tudom, mindenféle ilyen sztorikat, könyveket olvas, amiben a gonoszt mindig valami hatalmasnak festik le. A gonosz hatalmas. És ez is egy trükk. Már eleve így itt csepegtetik bele az emberekbe azt, hogy a gonosz hatalmas. Ha olyan hatalmas lenne a gonosz, akkor miért Évával kezd el bájcseverészni, és próbálja a fejében összezavarni a dolgokat? Miért? Akkor miért így? Miért nem eleve oda megy és kinyírja, kettét épi, vagy nem tudom? Mert nem tudja. Mert nem hatalmas a gonosz. A hazugság atya, azt mondja Jézus. A hazugság az, ami az ő hatalma. A megtévesztés, az átverés, és minden hatalom, amit egyébként Ádám meg Éva is odaadott neki, az, hogy elhitte, amit mondott. Az ördögnek egyik trükkje, hogy nagyobbnak tünteti föl magát, mint amekkora. Kedves, nem tudom kicsoda, vagy félsz a sötétben? Én ezt szoktam mondani a gyerekeknek, a sötét fél. Ha hiszel Jézusban, a sötét fél tőled. Konkrétan. Egész konkrétan. Inkább nem sztorizgatok meg, nem a izé, mert megy az idő. Az ördög nem olyan nagy. Az ördög nem olyan nagy, és ugye nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van, ezt mondja az ige. Retteg attól az ördög, aki benned van. Rettek tőle. Ezért is küzd ellened, próbálkozik ezekkel a trükkökkel, ne hagyd neki. Nem engedheted meg magadnak azt a luxust, hogy engedj neki. Nem engedheted meg magadnak. Tehát az ördög egyik trükkje, hogy nagyobbnak tünteti föl magát, mint amekkora. Az ördög, nem olvasom fel, Ezékiel könyvében van egy, nem Ezékiel, Ézsaiás könyvében van egy rész, ami az ördögről szól. Profétikus leírja azt, hogy amikor majd az ördög le van győzve, és a pokorra oda kerül végül, mert ugye most nem ott van, az van neki előkészítve, de most még nem ott van, és nem is akar ott lenni, de jó, oda tart, és ezt tudja jól. De amikor majd ez megtörténik, mindenki le fog dömbenni, hogy micsoda, ő volt az, akitől mindenki rettegett. Ezt írja is a jeskény, nem lapozom fel az idő miatt. Meg fognak döbbenni, hogy tényleg ettől a ízétől félt mindenki. Ha van benned félelem az ördögtől, akkor imádkozz ennek kapcsán, gondolkozz ennek kapcsán, mert helyes perspektívában kell ezt látni, hogy ki vagy te, és ki az ördög. Megyek tovább. Egy másik dolog, ami a gondolatot loptam valahonnan, de nagyon jó gondolat, hogy azt akarja az ördög, az egyik trükkje, hogy téged védekező álláspontba kényszerítsen. Tehát azért szól hozzád az ördög különböző módokon, hogy te azokkal foglalkozz. És berendezkedj arra, hogy azokkal szebben te védekezzél. Értitek, amit mondok? Nem. Pardon? Elterelj a figyelmet, igen. Ugye idézek egy klasszikus filmet, Die Russen sind in der Speise, hogyha ez mond valamit valakinek, nem? Igen, egy valaki ott bologat. Az oroszok már a Speisban vannak. Ugye a tizedes meg a többiekből van ez a a Nicht-Kompot, zseniális film. Ugye ez, akkor maradjunk ennél a filmnél, ugye a második világháború alatt, német megszállás alatt van Magyarország, és hogy jönnek az oroszok. És akkor ott van, hogy ott várnak a kastélyban, volt egy ilyen is, hogy kik jönnek, az oroszok jönnek, nem a németek jönnek. Tehát jön a hír, hogy jönnek az oroszok, és mindenki egyből elkezd előkészülni. Fölöltöznek így, ugye azt a sérült orosz katonát is ott kirakják egy ágyra. De jön egy hír, és egyből reagálnak. Mondok egy példát. Ha most megnyitotok bármilyen újságot, például dugig van azzal, hogy az amerikai, nem tudom milyen titkos szolgálat elkezdett ilyen izéket megosztani, információkat, amik titkosítva voltak az UFO-król, meg ilyesmikről. Tele van az újság vele. Mindenki ezekkel foglalkozik. Vagyis hát aki az újságot megnyitja, tele van. Ez egy ördögi manipuláció. Egy trükk. Olvasd. Foglalkozz vele. Mert az ördög valamit csinálni készül. És hogyha az ember ezzel foglalkozik, jaj, valami készülődik, akkor én elkezdek azon gondolkozni, hogy akkor hogyan fogok védekezni az ellen. És elfelejtem azt, hogy azt mondja az ige, hogy az egyháznak nem tud ellenállni a pokol kapuja. Miért? Mert az egyház megy előre. Az egyház támadja Istennek, vagy az ördögnek a hatalmát. Tehát nekünk ugyanúgy menni kell hirdetni az evangéliumot, ugyanúgy Isten országát kell építeni, és az ördög meg csinálja, amit akar közben. Nyilván teljesen ugye ne legyünk ignoránsak, erről beszélt, de hogyha eléri azt, hogy mi nem Isten országa építésével foglalkozunk, hanem a világban különböző dolgokkal foglalkozunk, amit az ördög mahinál, akkor elérte a célját. Ez egy trükk, hogy a fókuszt veszítsük el. Veszítsük el a szemünk elől azt, amit Isten ránk bízott. És foglalkozunk az ő dolgaival. Nem. Ez egy trükk. Megyek tovább, mert megy az idő. Az ige kapcsán ez jött még elém, hogy az ördögnek egyik trükkje, hogy az igét, hogyha nem tudja belőled kivenni, akkor fölhigítani próbálja. Relativizálni próbálja. Múltkor valamelyik vasárnap volt erről szó. Máté 15. Máté, Jézus beolvas ugye a farizeusoknak, hogy emberi hagyományokkal felhígították az igét. És hatástalanították. Máté 15.6. Azt mondja, hogy így teszitek érvénytelenné Isten törvényét a hagyományotok által. Mindegy is, hogy mi volt a konkrét példa. Emberi hagyományokat, hogyha hozzáteszünk Isten igéhez, érvénytelenítjük. Neutralizáljuk. Közömbösítjük. Elveszíti az erejét, amitől fél az ördög. Ha nem tudja kiragadni a szívedből, akkor elkezdi relativizálni. Ennek a klasszikus példája a teremtés történetnek a relativizálása. Ó, ősrobbanás volt. Nem szó szerint kell értelmezni. A tudomány már bebizonyította, ezek már mind hazugságok. Ezt nem tudom, mondtam-e nektek, hogy egyetemen a első fél évben, szerintem első évben hallgattam én két fél év közgazdaságtant, makroökonomiát és mikroökonomiát, és bejött a tanár a legelső órán, és ezzel kezdte. Azon túl, hogy sziasztok, XY vagyok. Hogyha bárki bárhol azt mondja nektek, hogy a közgazdaságtan bebizonyította, hogy hazudik. Ezzel kezdte az izét. Ez úgy megmaradt bennem. Tehát, de az biztos, hogy nagyon sokan, nagyon magabiztosan, mert ők doktor XY, elnézést, hogy ők szakértők meg tudósok, erre hivatkozva állítanak dolgokat, amik hóthülyeségek. Hóthülyeségek, de hát ő a szakemberű tudja. Egyébként, na mindegy, ne menjünk bele, megy az idő. Ez egy konkrét példa. Ha a teremtés történetet relativizáljuk, hogy nem konkrétan vesszük, ami oda van írva, akkor miért ne relativizáljam a többit? Miért nem mondjam azt, hogy Jézus is igazából hát egy szimbólum, vagy nem tudom. Akkor kész. Akkor minden relatív. Akkor semmi izé. Nem. Ez is egy trükk. Ez egy trükk. Relativizálni az igét. És egy utolsó dolog, ezzel fejezem be, az is egy trükkje az ördögnek, hogy elhiteti veled, hogy te hiával vagy dolgoknak. Hogy neked nincs elég. Elégedetlenné és keserűvé tud tenni ezáltal. Mert azt mondja az ige, hogy te most neked, amid van, az elég mindenre és bármire. Nézzétek meg ezt a két ige szakaszt, a Kolossé 2. Itt van Kolossé. Kolossé 2.10. Hogy mondja ezt ez a fordítás? Aha. 9-es versről olvasom. Jézusról szól, mert benne lakozik az Istenség egész teljessége testileg, és ti benne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Még egyszer olvasom. Jézusban benne lakozik az Istenség egész teljessége. Tehát az Istenség egész teljessége, nincs olyan dolog, ami nincsen benne Jézusban, Istenből. Tehát semmi nem marad kívül. Tehát ha Jézust és testileg írja, az a Jézus, akiről olvasunk az evangéliumokban, Istennek a 100%-a benne van. 100%-a. És mit mond utána Pál? És ti benne, már Jézusban vagytok, beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. A King James azt mondja, hogy ti teljesek vagytok ő benne. Nem, ti teljesek vagytok ő benne. egy befejezett, beteljesedett dologról van szó. Ugye az ember egy picit gondolkozik, az első gondolat talán az lehet, hogy nem, csak nem jelentheti azt. Tehát Jézusban ott van az Istennek a 100%-a, én meg ő benne teljes vagyok, akkor bennem is ott van Istennek a 100%-a. Én azt gondolom, hogy igen. Igen. Mert Jézusnak a lelke lakik benned. Te teljes vagy ő benne. Te belőled nem hiányzik semmi Istenből. Az Efézus 1:3, ugye ott van az a, én nem tudom, egy mondat a Pálnak, ami az egész első fejezet gyakorlatilag. A hármas verset olvasom belőle, meg se keresem mondat elejét. Ó, pont itt kezdődik. Áldott az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Minden. Itt is itt van a szó, hogy minden lelki áldással. A minden, ugye az mindent jelent. Nem vagy hiával semminek. Ez az igének az egyik igazsága, hogy ha te hiszel Jézusban és újjászülettél, akkor teljes vagy. És belőled nem hiányzik. Belőled nem hiányzik semmi. Igen, ez a szellemről szól egyébként, mert még meg kell újítani az elménket, de ha eleve az a mentalitásunk, hogy nekem minden megvan. Tehát mondok egy izét, egy példát. Ott van a tablet, amiről a technikát vezéreljük. Tegnap este nem találtam. Tehát még délután megvolt, de aztán nem volt meg. Most én nem kételkedtem abban, hogy a tablet ott van a házban. Tehát nem az volt a kérdés számomra, hogy van-e tablet, hanem az volt a kérdés számomra, hogy hol van a tablet. Mert tudtam, hogy van. És teljesen más módon keresel valamit, amiről tudod, hogy ott van valahol, mint hogyha nem tudod, hogy ott van-e. Tehát ez, amikor végignézed egyszer, még egyszer, háromszor, négyszer, még mindig nem találom, de tudod, hogy de itt kell lennie. Tudom, hogy itt van. Akkor meg fogod nézni 5-ször, 6-szor, 7-szer, 8-szor is. Ha meg nem tudod, hogy ott van, akkor hagyni fogod. Tehát ha tudod, hogy neked van valamid, akkor egészen más a hozzáállásod. Na és ez is egy trükkje az ördögnek. Ezt is támadja, hogy neked még, hát te nagyon messze vagy még attól, hogy teljes legyél. Hát, ez is egy trükk. Hogy ne. Mert tudja jól, hogyha te megújítod az elmédet, és valóban azt az életet kezded el élni, ezt a teljességet kezded el élni, akkor ő bajban van. Jó, az időről a tekintettel én most csak végigfutok még egyszer azon, amik elhangzottak. Jó, a tudatlanság, mondhatni, hogy nem bocsánatos, meg fogja szívni az, aki nem ismer dolgokat. És a sátánnak a szándékai, hogy téged az igitől elválasszon, hogy lopjon, öljön, pusztítson, hogy bomlassza az egyházat, a gyülekezeteket belülről, ezek az ő szándékai, amiket néztünk. A sátán küzd ellened, és nem engedheted meg magadnak azt a luxust, hogy ne ismerd az ő trükkjeit. És mik ezek a trükkök? Meg nem bocsátás. Kételj Isten szavában, Isten jóságában. Elhinni azt, hogy ő nem létezik. Azt gondolni, hogy ő nagyobb, mint amekkora valójában. Elveszíteni a fókuszt arról, amire Isten téged elhívott, és elkezdeni védekezni a sátán trükkjei ellen. Tehát, hogy védekező pozíciót fölvenni, és nem menni előre. Az igének a relativizálása, és elhinni azt, hogy neked nincs elég, vagy neked, te még hiával vagy dolgoknak. Én itt abba hagynám. Meg tudjuk nézni a slide-ot, hogy Oké, senki többet harmadszor. Mond. Igen. 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 Köszönöm szépen. Összefoglalva, tudatlanságban akar tartani téged a sátán. Ez is egy jó megfogalmazása ennek az egésznek. Köszönöm. Igen, kérlek szépen felvétel.